naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, Szuppán Marci, a PIK-től van itt a stúdióban, Fintech világa. Már most mondom, hogy a fintech.hu-n nagyon fontos és érdekes cikkek, információk kerülnek itt, többek között az FTX csődről, ugye egyfajta idővonal a hétvégén, ami aktuális lesz és percre pontos, mert hogy most napról napra változik a helyzet, ugye ezzel kell kezdenünk.
Igen, múlt héten beszélgettünk egy hosszabbat a Binance-nek a térhódításáról és az óriásira növekedéséről, és volt ebben egy kitekintés az FTX tőzsde felé, ami ugye az elmúlt hetekben csődvédelmet kért, illetve csomó minden turbulenciát keltett a kriptopiacon. Ma pedig ezt az epizódot ragadjuk ki, úgyhogy kicsit belezoomolunk most az FTX-szel történt dolgokba, hogy hogyan jutott ide a cég itt az elmúlt néhány hétben, néhány hónapban, vagy akár egy hosszabb távon is, mi lehet ennek a kifutása, meg hoztam egy-két izgalmas párhuzamot is.
Most nézegettem cikkeket, próbáltam készülni, bár én nem vagyok ennek szakértő, sőt egyáltalán nem, de az látszik, hogy most már nagyon okos mindenki, és most már rengeteg olyan hír, meg információ, meg hát mire kellett volna figyelni, mikor kellett volna már aggódni, mikor kellett volna már tudni, hogy a dolgok nem jó felé mennek. Most már mindenki nagyon bölcs. Mi az, ami egészen biztosan tudható?
Hát semmi.
Honnan induljuk akkor inkább? Honnan indul az FTX sztori?
Megmondom őszintén, hogy nem próbálom magamat ilyen szakértő pozícióban beállítani ezzel kapcsolatban, és én szerintem egyébként nincsen olyan, aki ezt az egész sztorit valójában átlátná. Ugye az amerikai bíróságnak is az volt azonnal a reakciója, hogy ez gyakorlatilag az amerikai gazdaság történetnek a leghirtelenebbül jött, szép magyar kifejezés, ez leggyorsabban jött, legváratlanabb csődeseménye, és előre láthatólag a legszövevényesebb, vélhetően rosszabb, mint egy Bernie Madoffos vagy Enronos botrány volt, ami azért durva, mert hát ott voltak.
Azt mondják, és azt írják, hogy a szakírók, vagy hát legalábbis annak tűnnek, hogy azok sokkal nagyobb ügyek voltak, most ez mégis hangosabb, ez valahogy nagyobb habot ver a biliben.
Hát figyelj, ez sok irányból meg lehet közelíteni. Meg lehet közelíteni, hogy ez mitől nagy egy ügy. Én azt gondolom, hogy ez az ügy ez azért nagyon durva, mert direkt módon megkárosult több mint 1 millió ügyfél.
Azt se lehet pontosan tudni, hogy mennyi.
Ez egyébként csak nyitok egy zárójelet, de nagyon izgalmas, hogy jött a Revolutos cikkünk egy pár héttel ezelőtt, hogy megkérdeztük a Revolutot, hogy hogyan kell 20 millióig számolni. Tehát, hogy számolták ki azt, hogy 20 millió ügyfelük van, most bejelentették, hogy már 25, úgyhogy nem hadotta meg őket a cikkünk.
Nem
ez sajnálatos. Hát biztos olvasták, elküldtük nekik. És az FTX-nek is ugye a jelentéseiben az volt benne, hogy 2 millió ügyféllel, 2 millió fölötti ügyféllel rendelkeznek, erről egyébként beszéltünk. Szerintem egy 3 hete ugye hoztuk itt a legdurvább pénztermelő képességű cégeket. Emlékszel erre?
Igen.
És ez az első helyen volt az FTX.
Úgyhogy nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert a múlt héten kritika ért bennünket, hogy nem élőben történt a sugárzás a műsornak, ezért itt most napról napra változik a helyzet. Abszolút. Hogyha 3-4 nap előbb beszünk föl valamit, akkor utána meg ki lehet félig meddig dobni azt az adást, vagy már semmi nem
megy igaz. De az egészen biztos, hogy az FTX azt mondta magáról, azt állította, hogy 2 millió fölötti ügyfele rendelkeznek, és mi mérné jobban az ügyfél számot, ha nem egy csőd esetén a károsultak számot. Nem?
Tehát, hogyha még 3 hete annyi volt, akkor most annyit kell kielégíteni, hogyha annyinak van követelés.
Igen,
ez így tűnik logikus.
Nyilván idő kell ahhoz, hogy az emberek rájöjjenek, hogy mert van az egész dologban egy olyan nagyon durva csavar, hogy az FTX-et ne úgy képzeljük el, meg ezeket az óriásira nőtt kriptocégeket ne úgy képzeljük el, mint hogy van egy bank, akinek vannak ügyfelei, és hogyha csőd van, akkor azok az ügyfelek el tudnak menni a bankhoz egyértelműen, mint mondjuk egy Sberbank csőd esetén, mindenki pontosan tudta, hogy ő a Sberbanknak az ügyfele, és neki a Sberbankhoz kell mennie. Itt nem ez történt.
Kielégítették a vállalkozókat is, képzel, ezt tudtad?
Igen, igen.
És erről nagyon keveset lehetett hallani.
Igen, keveset, de ott abszolút igen, mindenki.
És most mindenkit kielégítettek.
Igen. Tehát, hogy itt arról van szó, ami miatt ilyen nagyon gyorsan iszonyatosan nagyra nőhetett ez a kriptotőzsde. Az annak köszönhető, hogy nem csak lakossági ügyfeleket szolgáltak ki, hanem elsősorban egyébként vállalatokat. 106, jól emlékszem, 134, úgy hívják ezt, hogy affiliate partner, tehát ilyen olyan vállalati ügyfelük van, akik aztán magánszemélyeket szolgálnak ki.
Tehát tovább értékesítik.
Tovább értékesítik saját arculattal, saját szolgáltatásba gyúrva.
Tehát a dolog szövevényes, és sok, tehát még a számokat sem lehet pontosan.
Így van, így van. Úgyhogy ez egy ilyen izgalmas irány. Minden esetre azt is elmondták, hogy a néhány legnagyobb károsult több mint 3 milliárd dollárral érzi magát megkárosítva, ami egy elég erős szám, hogyha már ilyen nagy számokról beszélgetünk, akkor van még egy olyan számunk, és talán egy picit rákanyarodhatunk erre az idővonalra, nem?
Igen.
Hogy mi is történt, ugye ezt érintőlegesen a múlt heti műsorban beszéltük, és hogy időben zárkozzunk föl, ugye november 2. Egyébként vissza lehetne menni itt az időben. Alapvetően az FTX kriptotőzs, de egy 3 éves cég. Tehát, hogy egyébként beleférne nagyjából egy adásba az egész sztoriuknak a felsorolása. Egy 30 éves srác alatt ment most csődbe, aki az alapítója volt, kitalálója, üzemeltetője. Őről azért majd ejtünk még szót. Ami biztos, hogy nagyon gyorsan óriásira nőtt, köszönhetően valószínűleg annak, hogy nem a lakossági ügyfelekre fókuszált elsősorban, hanem a vállalati ügyfeleknek, a kisebb kriptotőzsdéknek, vagy a kisebb kriptotárca szolgáltatóknak a kiszolgálására. És viszonylag nagyon hamar kialakult egy nagyon jó viszony a Binance-el, aztán ez a viszony az nagyon gyorsan az ellentétére, ellenkezőjére fordult, és elmérgesedett a Binance alapítójával. A viszony, aki egy hasonlóan egy pár évvel ugyan idősebb, de szintén egy nagyon fiatal milliárdos, elméletileg, mert ugye november 2-et írunk, ahogy az előbb mondtam, ott még az FTX alapító is milliárdosnak tudhatta magát, ma meg már menekülőre kellett fognia állítólag, az ő állítása szerint egyébként nem. És azért fontos ez a Binance-es vonal, mert ez azért nagyjából megásta a sírját ennek a cégnek, egy 10-szer nagyobb céggel elkezdett viaskodni. Rossz volt a viszony, de ez a 10-szer nagyobb cég jelentős mértékben befektetője, és nem csak részvényesként volt befektetője, azóta abból egyébként kiszállt már egy fél évvel ezelőtt körülbelül, hanem a saját maga által, az FTX által kibocsátott tokennek is birtokosa, ami meg egy nagyon könnyen manipulálható dolog, és gyakorlatilag ez borította meg az egész céget. Igen, itt fölhívta a figyelmet a CoinDesk, egyébként mi sokat idézünk tőlük, és sokat alapozunk a kriptohíreinknél a CoinDeskre, egy viszonylag hiteles hírforrás. Fölhívta a figyelmet, hogy az FTX-nek az egyik testvér cégének a mérlege nagyon rosszul áll, vagy nagyon kockázatos. Ez elindított már egy olyan piaci turbulenciát, folyamatot egyelőre, még csak elkezdték az FTX ügyfelek elhagyni a platformot, értékesíteni a saját FTX, FTT nevű tokenjeiket.
November elején,
aztán bejelentette a Binance vezér, hogy 2,1 milliárd dollár értékű token, ő is beáll a sorba, és 2,1 milliárd dollár értékben értékesíti az FTX-nek a saját tokenjét. Ezt nagyon leegyszerűsítve úgy kell elképzelni, mint hogy egy cégnek elkezdték volna egy tőzsdén jegyzett cégnek a részvényeit szórni kifelé, csak itt egy picit csavartabb a helyzet. Tehát gyakorlatilag egy ilyen ellenséges eladási hullám indult el. Összesen 6 milliárd dollárt vontak ki. Nagyon izgalmas, hogy írtunk egy cikket november 9-én arról, hogy a legnagyobb tőzsdék is csődbe mennek, amikor még nem tudtuk, hogy csőd lesz, és mire kikerült a időzítéssel a cikkünk addigra, egyébként már bejelentett, hogy mert nagyon valószínű volt a csőd. Itt nagyon felgyorsultak az események, erről beszéltünk múlt héten, november 10-én a Binance bejelentette, hogy várhatóan megvásárolja az FTX-et, aztán bejelentette.
Mi ezt akkor tényként közöltük,
24
és
órán belül
eltelt néhány nap, és ez már nem volt így.
Sőt, 24 órán belül bejelentették, hogy mégsem vásárolják meg, mert annyira rosszak a könyveik, ez újabb eladási hullámot hozott.
Ez jó vezércselmi.
Abszolút.
Nyújtom a kezem a jég alá, vagyok, de mégsem, meg igen. Nem. Igen.
És ráadásul jó hangosan be is jelentem, igen, meg szétvittem. November 11-én, éppen Márton napon csődvédelmet kért az FTX, illetve ez a testvér vállalata, az Alameda Research csődvédelmet kértek, és akkor innentől indult el egyébként a szinténk, hogy ez itt kb. Vége a sztorinak, de innentől indult el az igazi lavina. Itt kezdtek el sejteni, hogy az alapító elmenekült Argentinába, ő közben állítja, hogy nem, a Bahamákon levő rezidenciájában van, de közben azért a Bahamák ez nem egy jó omen a cégnek, mert kiderült. Gyakorlatilag már az látszik, hogy az alapító teljes mértékben ilyen saját hűbérbirtokként kezelte ezt az egész sok 10 milliárd dollárnyi vagyont. Ilyen rémsztorik történtek, hogy ki adott magának gyakorlatilag egy 1 milliárd dolláros személyi kölcsönt. Érted ezt? 400 milliárd forintot, így úgy gondolta, hogy ő hitelez magának, mindenféle céges policyval szembe menve egyébként, befektetett az FTX alatt létrehozott kockázati tőke alap, direktben az FTX testvérváltók, stb. Több mint 100 projektbe, cégbe, nem mondjam, azért ezeket így végignézegettük, nem biztos, hogy a legértékesebb helyekre kerültek ezek az összegek. Csinált egy 300 millió dolláros befektetést, ingatlan beruházást a Bahamákon.
Hát, ha oda ment, akkor ez teljesen
logikus, hogy vesz 120 milliárdért egy...
Jó, szóval indult egy spirál, és akkor meddig jutunk el?
Oda jutunk el, hogy lemondott az alapító vezérigazgató.
Jön egy új, aki azt mondja,
jön egy új, aki nyilván csődbiztosként van kvázi kinevezve, és gyakorlatilag, és gyakorlatilag ő az, aki azt nyilatkozza, hogy egy totál átláthatatlan, brutális helyzetről van szó. És onnan kanyarodtunk ide, hogy azt mondják többen, hogy ez kisebb ügy, mint akár egy Enron, vagy egy más botrány volt. Én azért gondolom, hogy ez nem nincs feltétlenül így, mert azért 1 millió károsultról nem nagyon hallottunk. De nekem most nincs a fejemben olyan sztori, ahol 1 millió károsultja lett volna bárminek. Tehát voltak átverések, volt Bernie Madoff sztori, volt egy csomó piramis rendszer, ami összeomlott. Nagy összegekről volt szó, összegben lehet, hogy ott direktben nagyobb, ügyfélszámban biztos, hogy kevesebb, kisebb. Tehát az megint egy kérdés, hogy ki az, aki bukik meg, hogyan tudja leírni. Tehát itt adott esetben ez az 1 millió ember, ennek az 1 millió embernek egy jó nagy része az egyébként magánbefektető, akik lehet edukálatlan módon, erről majd jövő héten beszélgetünk, de akár az összes pénzüket elkriptozták, így van. Illetve ami szerintem még nagyon, tehát hogy ennek mik az utóhatásai?
Ez a kérdés. Az utóhatása az, hogy emberek, befektetések, Forma 1, annyi mindent lehet mondani.
Rengeteg.
A Forma 1, bocsánat, a legnagyobb szponzorok végig a kriptocégek voltak.
Így van.
Küldte egy papírt, hogy a csapatoknak is, de egyébként magát a versenyt is. Tehát...
Persze, a crypto.com egyébként az egyik, gyakorlatilag a főszponzora magák a Forma 1-nek, illetve az Aston Martin csapatnak is, és egyébként szányra kaptak pletykák, hogy a következő bukó az ott lehet.
Óvatosabb beszélünk.
Meglátjuk majd.
Mit kell most félteni? Itt dőlt egy dominó. Az idővonal ott van a fintech.hu minden napra készen, a november, ugye? Itt a november az izgalmas. Mit kell most félteni? Az egész kripto cuccot? Kidurrant a lufi?
Vagy mit? Én azt gondolom, hogy az egész kripto piac most nagyon rossz helyzetben van. Tehát az idei év, az, ugye már a tavalyi év nagyon gyászos volt a kripto piac számára, de tavaly, hogy mondjam, inkább fundamentumok alapján történt ez. Megszűntek, leállították a nagy gazdaságok, a gazdaságélénkítő programjaikat, nem jött ingyen pénz, lecsökkent a befektetői kedve, elkezdett el, ezt ismerjük. Ami miatt az egész klasszikus tőzsde is egyébként zuhanó repülésbe kapcsolt többször a tavalyi évben. Az idei év az azért vészes, én szerintem, a kriptoszektor számára, mert egyrészt a jelét sem látjuk annak, hogy valami értelmezhető globális szabályozás létre fog jönni. Beszél mindenféle szervezet, felügyeletek, stb. Arról, hogy fogják ezt szabályozni. Nincs épkézláb javaslat erre egyelőre. Az látszik egyrészt. Másrészt pedig az idei évben olyan botrányok történtek, nem az FTX az első, tehát ez már egy negyedik, ötödik kriptotős, de csőd az idei évben, csak eddig a legnagyobb. Hogy az látszik, hogy gyakorlatilag totál, teljes ilyen fekete-piros logika az, hogy az ember hogyan választ kriptotőzsdét. Nincs, nem lehet megmondani, hogy holnap a Binance fog beborulni.
Azt akarod, hogy a Binance most mosolyog a markába, csak finoman fogalmazunk.
Biztosan mosolyog a markába, mert iszonyatos mennyiségű pénzt keresnek, és nyilván nekik mondjuk egy pénzkivonás az nem jó, de az, hogy itt, ha megnézzük azt, hogy a kereskedési volumenek milyen iszonyatosan elszálltak az elmúlt hetekben, amiatt, mert elkezdték szórni a kisbefektetők, nagyobbak, vagy a hithű kriptósok elkezdték felvásárolni olcsóban a kriptót, tehát hogy valójában egyébként a szolgáltatói piac ezzel akár jó, ebből akár jól is jöhet ki, de az biztos, hogy reputációs veszteség az van. Ő az ügyfélbeáramlás valószínűleg meg fog állni. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy aki eddig nem kriptózott, az most úgy dönt, hogy végül is csődbe ment egy kriptós cég, aminek van 1 millió károsultja, úgy tűnik, hogy szemrebben és lélekül ki lehetett lopni a pénzt, akkor persze, akkor az viszont biztos jó lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz jelzés, és utóhatásként egyébként a kriptó szolgáltatói piacnak ez nagyon rossz. Aki bármilyen kriptós projektet tervez most, annak is nagyon rossz, és egyébként meg az összes kriptobefektetőnek, mindenkinek, a Binance 30x millió ügyfelének is nagyon rossz, mert instant 20-30%-os esést látunk.
Igen, most átküldted nekem a grafikonokat, amiket igen. Látunk, ugye itt most.
Hát az látszik, hogy 20-30% közötti zuhanást okozott ez az egész ügy, ami azt jelenti, hogy potenciálisan több száz milliárd dollár égett el a piacon egyik percre a másikra, amik a befektetőknek a számláiról hiányoznak, ennyivel csökkent a portfóliójuknak az értéke. Tehát ez közvetlenül érint mindenkit, akinek kriptokitettsége van.
Persze, a hívők azok most azt mondják, én is azt mondanám, ha hívő lennék ebben a kérdésben, hogy ez ugyanúgy volatilis, és felugorhat holnap után, ahogy hullámzott itt az elmúlt időszakban a kriptó. Most kell venni, aztán majd mindjárt jó lesz.
Persze, mindjárt minden jó lesz, igen, felugorhat. Valószínűleg, hogy mondjam, a kriptopiac, szóval nem kell temetni, nem felegzett be a kriptopiacnak. Egyébként ez akár, csak hogy nézzük nézzünk egy pozitív kicsengést is, vagy lehetőséget, okozhatja azt is egyébként, hogy a szabályozók végre egy kicsit rákapcsolnak. Egyrészt, másrészt meg a szabályozott intézmények mondhatják azt, hogy oké, akkor itt most lehet egy kis piacot szerezni, mert azért kriptóba fektetni az csalogató, mert modern technológia, sokat lehet vele keresni, ezeket ismerjük, és ezért egy regulált közegben, vagy egy regulált cégnek a lányvállalatában valószínűleg jobban meg fognak bízni az emberek. Hozhat egy ilyet is, de hozhat egy teljes elfordulást a kriptopiactól. Tehát hol elképzelhető, hogy azt fogja mondani erre, ez egyébként személy néhány héten, pár hónapon belül ki fog derülni, hozhatja azt is, hogy azt mondja az inkumbens pénzügyi szektor, hogy mert inkább akkor vigyázok a nehezen összerakott pár milliós ügyfélkörömre, és akkor nem húzok le róluk még egy bört.
De nem hagyom őket nekik elcsábulni, hogy aztán utána rám haragudjanak.
Így van. Úgyhogy ez most egy ilyen nagyon hajszál választja a kriptopiacot, hogy egy mély befagyásba és egy hosszú távú befagyás következzen, akár még ilyen rohamszerű zuhanásokkal, hogyha csődbe ment majd a következő, meg az utáni tőzsde, de hozhatja azt is, hogy
Phoenixként föltámad.
Hogy föltámad, igen.
És akkor a pénzügyi tudatosság az fontos, egyre fontosabb, erről beszélünk majd jövő héten.
Erről.
Szuper Márton Pik, köszönöm szépen. A fintech.hu-n ott van az idővonal, az FTX Story pontos idővonala, és az egészen friss idővonala nyilván, mert bármelyik nap bármi történt. Köszönöm, hogy itt voltál.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.